Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakció vezetője. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, de az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Jó napot, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok.
Célja a Fidesznek az, hogy az európai parlamenti választási kampány ne csak Magyarországon, hanem az Unió minden országában egy témáról, a migrációról és a bizottság teljesítményéről szóljon?
Nem, ez szerintem nem a Fidesz célja, hanem Európa problémája, és ha megfigyeli az elmúlt időszak tagállami parlamenti választásait, mindenhol a migráció és a bevándorlással kapcsolatos vita volt a fő téma. Olaszországban, Ausztriában, Csehországban és még jó pár helyen. Úgyhogy a maga a bevándorlás körüli vita az szerintem nem megkerülhető az európai parlamenti kampányban, már csak azért sem, mert nem tudok jelen pillanatban, nem csak én, de szerintem sokan mások sem erősebb és nagyobb és égetőbb témát mondani, vagy élesebb vitát, szembenállást mondani az unión belül, mint ez.
Mindenütt ugyanígy megosztja a politikai mezőnyt ez a kérdés, mint Magyarországon?
Arányaiban azt nem tudom megmondani, hogy megosztja. Az biztos, hogy mindenütt megosztja, azt nem tudom, hogy ennyire megosztja-e. Az is világosan látszik, hogy nyomon követhető például Olaszországban, hogy a legélesebb belpolitikai vitákat is a migráció miatt vívják számos országban. Azt nem tudom, hogy ez arányaiban hogyan bizonyítható mondjuk a magyar belpolitikai vitákhoz, de azt állítom, hogy igen, mindenütt megosztja.
De a néppárton belül világos az álláspont erről a kérdésről?
Nem, egyáltalán nem. Hatalmas vita van, ezt sosem titkoltuk. A néppárt maga is megosztott. Tehát hiába egy politikai közösség, egy értékrendi alapon, bár most már ez is vita, hogy mit tekintünk közös értékrendi alapnak. Ugye mi mindig azt mondjuk, hogy Helmut Kohl hívta a Fidesz a néppártba, és egy nagyon szilárd kereszténydemokrata konzervatív álláspontot foglalunk el. Azt látjuk, hogy mások a néppárton belül nem feltétlen ezt foglalják el, de ezt mondjuk a brüsszeli politikusaink mélyebben ki tudnák fejteni, de azt mindenki láthatja, aki szokott híreket figyelni, hogy a néppárton belül is vita van. Éppen ezért a Fidesz előtt most van egyrészt egy hazai kampány, másrészt egy néppárton belüli vita, az is előttünk áll még, harmadrészt pedig nyilván egy olyan európai szintű vita is, aminek az európai polgárok pontot fognak tenni a végére. Jelesül, hogy a bevándorlás párti többsége megmarad-e az Európai Parlamentnek, ideértve egyébként a néppárton belüli viszonyokat is, vagy azok kerülnek többségbe, akik nem akarnak több migrációt.
A választás tétje az elég világos. A néppárton belüli vitának mi a tétje? Mi van, ha az egyik nézőpont győz? Mi, hogyha a másik?
Hát ugyanaz. Tulajdonképpen a néppárton belüli viták is a bevándorlás körül alakultak ki. Hát ha visszagondolnak, azért korábban nem volt ilyen, biztos, hogy voltak viták, én nem vagyok európai parlamenti képviselő, éppen ezért csak kellő távolságból fogalmazok ebben az ügyben. De biztos, hogy voltak, mint minden közösségben, egy négytagú családban is vannak viták, egy pártban is vannak viták, és egy párt családban is vannak viták. Na de ekkora vita nem volt, mint a bevándorlási vita a néppárton belül.
A bevándorlási vita, meg az abban elfoglalt álláspont, ebből levezethető az összes többi Európai Uniós kérdéshez fűződő álláspont is? Vagy nem vezethető le? Mert például van az unió jövőjével kapcsolatos álláspont, amit sokan visszavezetnek a migrációval kapcsolatos álláspontra. Más meg azt mondja, hogy ez nem ugyanaz.
Nehéz, de nagyon jó kérdés. A migrációval kapcsolatos viták bebizonyították, hogy az unió működésével kapcsolatos vitákat is érdemes megvívni. Még pontosabban fogalmazva, felszínre hoztak egyéb problémákat is. Gondolok itt például uniós döntéshozási mechanizmusokra, gondolok azokra a diktátumszerű döntésekre, amelyeket mi magunk mindig kiszoktunk kérni, mi magyarok magunknak, hiszen nem kell sokat visszamenni az időbe, emlékeznek arra, amikor Magyarországot akár a szargentini jelentés kapcsán, akár mindenféle politikusi nyilatkozatokban pellengére állították pusztán azért, mert politikai ellenfelek szerint Magyarország nem helyes álláspontot képvisel a migráció ügyében. Tehát azt állítom, hogy nem helyes, hogy politikai szinten, politikai ellenfelek, jeleső Judit Sargentini, akiről azért annyit mindenképpen tudni illik, hogy politikailag ellentétes álláspontot foglalt el, mint a miénk, milyen már a bevándorlás vitája előtt is, tehát egy másik, egy liberális politikussal állunk szemben. Ő az ő kezdeményezésére, az ő vizsgálatára gyakorlatilag egy politikai ítéletet hoztak Magyarország felett, amelynek akár lehetnének, nem lesznek, de lehetnének a jogi következménye is. Szerintem ezek helytelen gyakorlatai az uniónak, ha belegondol, mégiscsak egy politikai támadást akarnak átváltani egy jogi eljárássá, és ez bármilyen tagállamon belül történik, az elég visszás lenne, az unió simán megcsinálja. Mint ahogy emlékezhetnek például a kétharmados sargentini vita végén lezáró, vagy végét jelentő szavazás kérdésére is. Mi számít? Számít-e a tartózkodó szavazat? Számít-e a, vagy nem számít? Tehát ezek azok a működési problémák, amelyek lehet, hogy egyébként, ha nincsenek ilyen éles viták, nem kerültek volna a felszínre, és ezek mind elrendezendő dolgok. Tehát a kérdésére válaszom, igen, ez sok más problémát is felszínre hozott.
Uh-huh. Használta a Fidesznek az elmúlt, most már harmadik, kétharmados ciklusban az Európai Unió nyomásgyakorlása, vagy nem használt?
Hogy érti, hogy használta? Politikai értelemben?
Politikai értelemben. Nyomás alatt háromszor csináltak kétharmadot. Békésebb lett volna a viszony?
Én nem innen közelíteném meg az ügyet, tehát a Fidesz és a magyar kormány álláspontja azért tud stabil lenni, és azért is vagyunk hozzá hűségesek, nem pusztán azért, mert mi magunk is ezt gondoljuk, hanem éppen fordítva. Tehát van a választók részéről egy olyan felhatalmazás, akár csak amit ön mondott, ha jó indulatú vagyok, és csak a 2018-as országgyűlési választásokat emelem ide, ebbe a beszélgetésbe, amely nagyon nagy részvétellel, nagyon nagy felhatalmazást adott a folytatása, és ha visszaemlékszik rá, már áthatotta a migrációval kapcsolatos vita a tavalyi magyar országgyűlési választást, de említhetném a népszavazást, a példátlanul nagy arányban vettek részt a magyarok, említhetném a nemzeti konzultációkat, ahol másfél-két millió magyar mondta el a véleményét. Tehát ezek olyan felhatalmazások, amellyel kevesen rendelkeznek az Európai Unióban, vagy azért, mert nem csinálják ezeket a műfajokat. A nemzeti konzultációról biztosan tudjuk, hogy ebben a témában nem volt népszavazás se nagyon, az országgyűlési választásokat meg ki hogyan értelmezi, de mégiscsak a magyar álláspont mögött van egy nagyon világos választói akarat, és én azért fordítanám meg a kérdését, mert szerintem a magyar kormány álláspontját segíti a választói akarat, és nem a Fidesz segíti a vita a választási győzelemben. Az egyébként egy nagyon érdekes lenyomata a kérdéséből levezethetően ezeknek a vitáknak, hogy az emberek, a választók, akikről tulajdonképpen az egész szól, a politika, az értük való tenni akarása, az ország jobbítása, egészen más véleményen vannak, hogy mondjam, nyomon követhetően választásról, vagy népszavazásról, vagy nemzeti konzultációról beszéljünk is, nyomon követhetően más véleményen vannak, mint mondjuk az európai mainstream politikai vélemény. És ezt nekünk képviselnünk kell. Nem is tehetünk mást, ha belegondol, azt nem tehetné meg a Fidesz sem a kormány, azt mondja, hogy nem is akarja, de nem is tehetné meg, hogy a választók adtak egy világos irányt, kijelölték, és arról ő letérjen. Ez elképzelhetetlen.
Számít arra, hogy a választási hátralévő időben újabb éles viták lesznek, csak a saját pártcsaládjukon belül?
Biztos. Ez egészen biztos.
Ugyanerről a témáról?
Ugyanerről. És a rendre arról lesz szó, ez már tavaly ősszel is, már nem emlékszem rá, valahol volt módom elmondani valamelyik újságban vagy internetes portálon, hogy egészen biztos lehet benne mindenki, én magam az vagyok, hogy ezek a viták nem csitulni fognak, hanem élesedni, és ezt látjuk is. Ennek ugye két oka van. Az egyik az, hogy mégiscsak kampányon, és a kampány mindig felkorbácsolja ezeket az indulatokat, vagy mindig élesebbé teszi ezeket a szembenállásokat. Még sarkít is a kampány egyébként, tehát bármilyen álláspontot is néz az ember, a kampány mindig egy sarkított állásfoglalás. A másik oka az, hogy a vita valódi. Tehát az igazi probléma az, hogy a vita tényleg arról szól, amiről a bennünket ellenzők is mondják meg, amiről mi is mondjuk, hogy szól. Az pedig a bevándorlás kérdése mentén Európa jövőképe. Tehát mi azt állítjuk, hogy aki több migrációt akar, az veszélyezteti Európa kultúráját, biztonságát, jövőjét. Az ellenfelénk pedig nyilván az ellenkezőjét állítják. Tehát a vita egyrészt valódi, másrészt kampány van, tehát biztosan élesedni fog ez a vita a következő két hónapban, aztán pedig az új európai parlamenti többséget, ha megismeri a világ, hogy hogyan tevődik össze, akkor meglátjuk, hogy mi lesz ennek a vitának a lezárása, mert a következő 5 éves ciklus európai életében az Európai Parlamentben nagyon-nagyon meghatározó lesz. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy milyen többség alakul, és nem mindegy, hogy milyen bizottság fog alakulni.
A bizottság eddigi teljesítményéről, benne az elnök teljesítményéről lesz vita ebben a kampányban? Egy néppárti politikusról van szó, akivel a viszonyuk közismert.
Hát vita talán szükségtelen, véleményünk van róla, nem tartjuk egy sikertörténetnek Jean-Claude Juncker regnálását. Vitát azért nem érdemes róla folytatni, mert ő itt be is fejezi a pályafutását. Nem indul, nem jelöltette magát, nem csúcsjelöltje a néppártnak, mint 5 évvel ezelőtt. És én azt gondolom, hogy Juncker úr nagy mondjam, hibái közé tartozik, vagy a történelem meg fogja számára jegyezni, hogy az ő érája alatt mentek ki a britek, és jöttek be a migránsok, és az talán jobb lett volna fordítva történik, hogy sikerül az illegális migránsokat kívül tartani Európa határain, a briteket meg belül, és persze aztán sok napi vitát és országunkkal szemben is érelmet is ide lehetne sorolni, de sokkal fontosabb ennél, a Junckeri értékelésnél sokkal fontosabb most a jövőre koncentrálnunk, hát nincs olyan sok idő a választásokig, és nekünk a következő 5 év, mint mondtam, az nem nekünk magyaroknak, egész Európának sokkal-sokkal fontosabb lesz. Most még megállítható, vagy megfékezhető ez a folyamat, amit Európa átél.
Az Európai Parlament mandátumbecslést csinált nemrég 3 magyarországi cég számai alapján. A kampányokon bármit ez alapján kell változtatni, vagy marad minden a régiben?
Ezek a mandátumbecslések alapvetően kutatói módszereken alapulnak, a politikusok ezt vagy figyelembe veszik, vagy nem. Mi a kampányunkat nem ehhez igazítjuk, eddig sem tettük, hanem az emberek vélt és valódi véleményén, a valódit ismerjük az előbb említett formákból, népszavazás, választás, konzultáció, illetve a valódi problémákról való vitához igazítjuk a kampányunkat. Tehát azt állítjuk, hogy a 2019-es európai parlamenti választás tétje, hogy Európa jövőben miként bizonyul a bevándorlás kérdéséhez. Teljesen mindegy, hogy ki milyen mandátumokat becsül, vagy függetlenül attól, hogy ki milyen mandátumot becsül.
Hétvégén kiderült, hogy nem lesz egységes ellenzéki lista az európai parlamenti választásokra, biztosan nem. Ez jó, vagy nem jó a Fidesznek?
Nehéz, hogy mondjam, erre válaszolni. A cinizmus nélkül és illő visszafogottsággal, de szerintem a Fidesznek teljesen mindegy, vagy számunkra teljesen mindegy, hogy az ellenzék milyen felállásban indul. Ugyanúgy meg kell küzdeni velük. Mint ahogy nem mandátumbecslés, maradjunk annyiban, hogy mint ahogy nem mandátumbecslésekhez igazítjuk a kampányt, nem az ellenzéki összefogási modellekhez igazítjuk a kampányunkat.
És azt, hogy értékelik, hogy a Gyurcsány család, a Demokratikus Koalíció elnökének családja most már mint család is megjelenik magyar politikában, Dobrev Klára lista vezető. Ez jó vagy nem?
Hát én szerintem meglehetősen visszás, a magyar és a európai politikai gyakorlattól meglehetősen messze áll. Családi vállalkozást csinálni egy politikai közösségből azt szerintünk nem helyes, és ráadásul ugye nem bántanám Dobrev Klárát, de mégiscsak olyan ügyek árnyékolják be az ő üzleti karrierjét is, mint ami mondjuk a Szeglédi Csabához kötődő altuszos kölcsön és egyebek.
Az még folyamatban van, nem tudjuk a végét.
Nem tudjuk a végét, de a gyanú mégiscsak fennáll, illetve olyan uniós támogatások, amelyek körül vita alakult ki, annak sem tudjuk még a végét. Én meglehetősen visszásnak tartom, de nem tisztem, hogy a DK lista állítási gyakorlatáról bővebben beszéljek.
A családvédelmi tervük, amit a miniszterelnök jelentett be alapjaiban, majd azóta folyamatosan részletezik, sajátos nemzetközi visszhangot keltett. Ezt hogy értékelik?
Nem pontosan értem, hogy mit ért sajátos nemzetközi visszhang.
A svédek kaptuk. Például a náci Németország családi intézkedéseihez hasonlítva tekintve egy államtitkára.
Igen, tekintsük egy egyedi, teljesen elfogadhatatlan, teljesen gátlástalan véleménynek, ne pedig egy központi véleménynek. Egyébként, hogy mondjam, nehéz vitatkozni józan észsel azzal. Kérdés, hogy kinek van még józan esze azok közül, akik ilyeneket mondana. De nehéz azzal vitatkozni, hogyha egy kormány, hívjuk ez esetben mondjuk államnak, egy állam azon dolgozik, hogy az állam polgárainak a családját, a gyermekvállalási szándékát anyagilag segítse. Tehát, hogyha a mai Európában már ez is baj, akkor sokkal nagyobb a baj, mint mi azt gondoltuk. Tehát ezért mondjuk azt, elfogadva egyébként a kérdésében az állítást, hogy sok kritika ért bennünket, szerintem nem sok, de amiért az is fölfoghatatlan alapokon nyugszik.
Nem mondtam, hogy sok, csak azt, hogy sajátos. Bocsánat, ilyet még nem hallottam.
Bocsánat, igazából rosszul idéztem, de hogyha ezek fel tudnak erősödni, ezek a hangok, tehát a mai Európában már az is baj lesz, ha egy állam támogatást ad a gyermekvállaláshoz, akkor még inkább igaz, amit mondunk, hogy változást szeretnénk elérni az Európai Unióban. Tehát ez nem a normalitás világa, ez egyáltalán nem jobbá teszi Európát, hanem sokkal szörnyűbbé teszi Európát, ha egy országot bárki számon kér, azért, mert segíti a gyermekvállalást. Arra meg már nem is beszélve, hogy általában olyan politikai erők támadnak meg bennünket, és szerintem ennél a példánál is ez igaz, amely politikai pártok vagy politikusok a saját országukban alig rendelkeznek maximum egy számjegyű támogatottsággal. Tehát először mindenki talán a saját házatáján söprögessen, hogyha Svédországban az a politikai párt, amelyik minket bírál, meg tudná nyerni a szavazókat olyan arányban, mint mi Magyarországon, akkor se tartanám egy színvonalas vitának, hogy szabad-e a gyermekeket, vállalókat támogatni, vagy sem, de akkor legalább érteném a politikai hátterét, hiszen van egy versenyképes álláspont ezzel szemben. Na de hát ezek egy számjegyű kis támogatottságú európai kispártok, és mégis olyan egyébként szerintem antidemokratikus módon olyan kioktató hangnemben beszélnek rólunk, mint hogyha egyébként a magyar társadalom nem eldöntötte volna teljesen világosan, hogy milyen felhatalmazást ad a mostani kormánynak. Tehát nem is tartom túl tisztelettudónak a magyar polgárokkal szemben azt a hangnemet, amit svéd minipártocskák kis politikusai megengednek maguknak a nagy legitimáció magyar kormánnyal szemben. Különös tekintettel abból a szemüvegből, vagy szemszögből nézve, hogy nem nagyon emlékszem arra, hogy mondjuk egy svéd akármilyen családpolitikai intézkedést, vagy mondjuk egy portugál, vagy bármilyen országot mondhatom, egy intézkedést ilyen durván lenácizva megtámadott volna a magyar kormány. És én azt gondolom, hogy az európai közösség nem szólhat ezekről a diktátumokról. A gazdag nyugati országok küldik a sarkos, durva, sértő véleményeiket és a diktátumaikat a közép-kelet-európai országoknak, csak azért, mert azok más gondolnak. Ez nem építi a barátságot, hanem leépíti.
Mi értelme van egy ilyen kispártól, kispolitikától származó bírálatra egyáltalán reagálni? Mi ebben a ráció? Ezért, hogy fölemelnék.
Hát először is mégiscsak a svéd kormány egyik magasrangú tisztségviselőjétől származik a mondat, tehát ne keverjük össze a pártámogatottságot mondjuk a kormányzatban betöltött pozíciójával az érintettnek. Másrészt meg a sértés foka annyira nagy volt és olyan durva, hogy ezt már csak a nem pusztán a magyar kormány a saját becsülete miatt, hanem a választók tért tisztességtelenség miatt sem hagyhatja szó nélkül. Hát, bocsánatot kérek, a nemzeti konzultáción közel 1,5 millió ember így úgy amúgy elmondta a véleményét. Ezek a vélemények nagyon nagy hányadban, ugye kérdéstől függően, de mégiscsak a 80%, 90% közötti sávban egy irányba mutattak. Hát, ha nagyon goromba akarok lenni, akkor azt mondom, hogy a svéd hölgy ezt a közel 1,5 millió magyar embert és a véleményét gyalázta meg, és sértette meg úgy ezekkel a jelzőkkel, amit nem szabad szó nélkül hagyni.
Látják-e már most, hogy az első fél év törvényjavaslatai azok hogyan oszlanak meg kampány előtti, meg kampány utáni bontásban?
Nincs, tehát ilyen típusú politikai naptár nincs. A parlament működik, a parlament ellátja a feladatait, majdnem 4 tucat törvényjavaslat fog a tavaszi ülésszakban az országgyűlés elé kerülni. A EP kampány előtt szünet lesz a magyar országgyűlésben, mint ez már közismert, és ami azelőtt kerül napirendre, meg ami azután, az pusztán a jogalkotási folyamat választja, csak el nem a politikai logika. Mi azt szeretnénk, két dolog egészen biztos a tavaszi ülésszakban. Az egyik, hogy a korábbi rendnek megfelelően, még a nyári szünet előtt szeretnénk elfogadni Magyarország 2020-as központi költségvetését. Ez azt jelenti, hogy Varga miniszter úr szerintem az európai parlamenti választások után, de még a tavasz ülésszakban ezt a javaslatot benyújtja, és végigmegy a ház folyamatán, és július folyamán elfogadásra kerülhet, ahogy tavaly. A másik, ami fontos a parlamenti menetrend szempontjából, hogy a családvédelmi akciótervben, ahogy ígértük, július folyamán hatályba lépéseket szeretnénk látni. Ugye itt hadd hozzak szóba egy nem kérdezett témát is. Ugye annak megy most a vizsgálat, hogy miként kerülhetnek minél előbb, vagy miként léphetnek minél előbb hatályba ezek az intézkedések, és itt van, amit kormányrendelet, vagy rendeleti szinten el lehet intézni, és van, amit törvényi szinten. Nyilván a rendeleti szint az gyorsabb és egyszerűbb, tehát amit lehet, amit csak lehet, azt rendeleti szinten kellene elfogadni, és ami meg szükséges, az pedig minél előbb a parlament elé kell kerülni. Ezért mondtam körülbelül két héttel ezelőtt azt, hogy néhány javaslathoz kapcsolódó törvényeknek már a március 12-ét megelőző időszakban benyújtásra kell kerülni, vagy ha kormányzati benyújtás, akkor már február folyamán, ugyanis ez garantálja azt, hogy júliusban biztosan hatályba tudjon lépni. Tehát ez még például szempont, de ebben sincs kampánylogika megfigyeli, hanem inkább egy menetrendi feszességre próbálunk csak figyelni, illetve betartani azt, amit ígértünk ezekkel kapcsolatban.
Úgy kell érteni, hogy júliusra a családvédelmi tervvel kapcsolatos minden jogszabály, legyen az törvény vagy rendelet, egyben fog hatályba lépni?
Hát körülbelül így kell érteni, valami korábban, de azt szeretnénk, hogy júliusra minden, inkább úgy fogalmazunk, hogy július folyamán minden lépjen hatályba.
Tehát júliusban az egész rendszer kulcsra készen lesz indítható?
Így van, ez a terv.
Költségvetés egy éves lesz, vagy több éves? A több éves költségvetésről jó régóta beszélünk, hogy annak mennyi előnye van.
Nem, maradunk a gyakorlatnál. Tehát 2020-as egy éves jövő évi költségvetés.
Akkor már csak a sajtó beszél róla időnként, a kormány fejében már nincsenek ilyen elképzelések, hogy ezt több évesre is meg lehet csinálni?
Nem, meg lehet egyébként, van rá példa, de nem vagyok a kormánytag, nem tudom, mi van a kormány fejében. Frakcióvezetőként nem tudok erről. És nem is számítok rá, hogy ez nem.
A kampányban meddig lesz országgyűlés? Van ennek valamilyen kialakult rendje? Mert a politikusoknak, ha egyéni képviselők, akkor küzdeni kell otthon is.
Így van. Április 5-től az európai parlamenti választásokig, tehát május 26-áig nem ülésezik a parlament. Ennek az a gyakorlati oka, hogy nyilván a kampányidőszak, akár az országgyűlési kampányokra is visszagondolhatunk, azért a parlamentben ülő politikusok figyelmét és erejét leköti. És nyilván a parlamenti munka szempontjából hátrányos, ha sokan nem tudnak ott lenni sok ülésen, bizottságüléseken, stb. Tehát én azt gondolom, hogy jobb ez így. Van ennek egyébként gyakorlata. Láttunk már ilyet. A parlament a szünettel együtt is, ahogy egy pár mondattal ezelőtt fogalmaztam, el tudja végezni a munkáját. Tehát az összes ház előtt fekvő törvényjavaslat a nyári szünet előtt elfogadásra tud kerülni, és figyelembe veszi ugye a ház menetrendje a kampány időszakot, ahol gyakorlatilag minden parlamenti párt aktív kampányra készül, tehát ez a szünet, ez mondjuk úgy, hogy szükségszerű.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Kocsis Máté, Fidesz parlamenti frakció vezetője, az Aréna vendége.